A Híd magazin témájáról beszélgetünk, ami most a harag. Miért jött elő ez a téma? Miért gondolod, hogy fontos összeszednünk azt is, hogy a Biblia hogy látja ezt a kérdést, hogy hogy élik meg családban, különböző közegekben a harag kezelését?
Ha őszinte választ igényelsz, és miért ne, akkor az az első gondolatom azért, mert én egy haragos ember vagyok, és küzdök a haraggal, mint ahogy szerintem elég sok ember, hiszen a legtöbb emberben, egészséges emberben vannak érzelmek, vannak indulatok, és nem mindig tudjuk ezt jól súlyozni. Néha jobban haragszunk, mint ahogy kéne, ugye a házasságoknak, a családi közösségeknek és más egyéb munkahelyi helyzeteknek is. Ez egy nagy kérdés, hogy a bennünk lévő igazságérzettel mit kezdjünk azokkal a helyzetekkel, amikor valami nem tetszik nekünk, és szeretnénk mindezeknek hangot adni, szeretnénk a dolgokon változtatni, illetőleg hát a teremtettségünkből fakadóan vannak indulataink, vannak érzelmeink, amelyeket Istentől kaptunk, és fontos lenne ezeket jól használni. Igyekeztünk a Híd magazin szerkesztésében arra is gondolni, hogy a haragról, az indulatról ne egyszerűen negatívan beszéljünk vagy gondolkodjunk, mert az egészséges felindulás nagyon sokszor hozza a jó változásokat az emberiség életében, az egyház életében, vagy egy-egy család életében. Tehát amikor például valaki egy családban azt mondja, hogy ez így tovább nem mehet. Ez ugyan egy konfliktus, ez egy haragos helyzet, tehát hozhat magával, de ebből következhetnek a feloldások, a megoldások, és így van az egyházban, így jönnek a megújulások. Az egyházban is, amikor valaki azt mondja, hogy így tovább ez nem mehet. Így volt ez a Mózes életében, vagy a proféták, vagy Pál apostol életében, vagy éppen a reformáció korában. Isten emberei látták a romlást, látták a nyomorúságot, és azt mondták, hogy itt változtatni kell.
Szükséges ehhez a harag, vagy lehet hideg fejjel is változásokat elindítani ugyanolyan intenzitással, vagy eredménnyel szerinted?
Na, eddig próbáltam a haragot magyarázni, és megtalálni a haragnak, az indulatnak a pozitív oldalát, de ez egy nagyon-nagyon síkos terület, nagyon keskeny ez az ösvény, amin járnunk kell. Egyébként Jézus erről beszélt is, hogy keskeny úton járnak a keresztények, és óvatosan kell mennünk előre, hogy ne csúszunk se jobbra, se balra, hiszen az egyik elcsúszás ott történhet, amikor kiegyezünk. Teljesen mindegy, elfogadom a korszellemet, elfogadom mondjuk a családon belül is, hogy a gyerekek úgy élnek, ahogy élnek, és engedek ennek. A másik meg a túlreagálás, hogy mindig mindent észreveszünk, és ez egy kísértése is a kereszténységnek, hogy túl komolyan veszi a profétai szolgálatát, hogy mindent lereagál, mindent kritizál, meg lehet találnunk Isten segítségével, a Szent Lélek által ezt az egészséges egyensúlyt, hogy vannak érzelmeink, vannak indulataink, felismerjük az igazságtalanságot, vagy a bűnt, vagy a hibákat, és ez természetesen egy érzelmi folyamat. Ehhez hozzátartozik, hogy különböző a genetikánk. Ki milyen természetet is örökölt, vagy milyen közegben nőtt föl, hogyan szocializálódott, szerintem az egészséges indulatra szükség van, de aztán a Szentírás is, és a gyakorlat is azt mutatja, hogy a harag egy ponton túl pusztít és rombol, pont azt a célt nem éri el, amiért az ember felindult. Ezért a Szentírás egy oldalról bűnnek tartja a haragot, pusztító erőnek, sőt egyenesen kijelenti az ige, hogy ember haragja Isten igazságát nem szolgálja. Tehát a harag területe nagyon izgalmas és veszélyes terület.
Olvasunk a Szentírásban olyan történeteket, ahol Jézus is haragudott, és indulatos volt, és felgerjesztette az indulatait egy-egy tanítványának a megnyilatkozása, vagy amit látott maga körül. Ez hogy vált mégis pozitívvá az ő lényében, vagy ezekben a történetekben?
Én azt ismertem föl, hogy ami egy evidencia is természetesen, hogy Isten a szeretet. Nem olyan, mint a szeretet, nem hasonló hozzá, hanem ő maga a szeretet, és minden ebből fakad nála. Ebből fakadt a teremtés, olyan lény teremtett, aki képes nemet mondani, aki képes mérlegelni, meg elhagyni is őt, vagy éppen megfeszíteni, megölni. E mögött is a szeretet van, és aztán szeretet van a törvény adás mögött, hogy Mózes által adta a 10 igét, 10 parancsolatot. Szeretet volt a haragos prófétai megnyilvánulások mögött, és egyáltalán Jézus Krisztus földre érkezése mögött, és a megváltás mögött, és akiben nincs ez az isteni szeretet, az sokszor a szeretetről, a kegyelemről is irgalmatlanul és idegesen és törvényeskedve szól és beszél. Tehát én úgy érzem, hogy ezt lehet felismernünk, hogy a szerető Istennel szükséges találkoznunk, az ő szent lelkével betöltekezni, hogy a római levélben írja Pál, hogy szívünkbe áradt Isten szeretete, tehát nem Isten igazsága egyszerűen, vagy ítélete, vagy haragja, hanem szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adott szent lelk által, és ezért leszek érzékeny a körülöttünk lévő bajra, romlásra, destrukcióra, és ezért fogok én mindezeknek hangot adni. Tehát Jézus haragvása mögött mindig fel lehet fedezni ezt, ahogy József Attila aztán a 20. században ezt megfogalmazta, hogy nem rád haragszom, hanem érted haragszom. És Jézusra nem jellemző a harag, időnként voltak ilyen megnyilvánulása is, de azok is teli voltak féltő szeretettel.
Hívő emberként Isten segítségét is kérhetjük és igénybe vehetjük, könyöröghetünk érte mindenféle helyzetben. Hogyan állíthatom meg például egy harag lavina egy családban, ahol az egyik rosszul szól a másikhoz, az továbbadja a harmadiknak. Van itt megállás?
Egész biztos, hogy van, mert sok jó és sok pozitív példát is tudunk mondani. Nagyon nehéz erről ilyen receptszerűen beszélni, hogy mit kell tennünk ilyenkor, mert annyira különbözőek vagyunk, különbözőek a szereplők is egy-egy családon vagy házasságon belül, és kinél mi a technika. Tehát az nagyon jó, hogyha szándékban ott van mindenkiben, hogy ne maradjon harag a családban, ne legyenek rendezetlen dolgok. A legkülönbözőbb technikák vannak ilyenkor. Van, aki akár egy haragos helyzeten belül is tud belül imádkozni, például Istent kéri, hogy csendesítse le. Vannak olyan pozitív technikák, hogy kitérni egy-egy helyzet elől, csak ez nem mindig sikerül, és nem mindig éri el a hatását, hiszen aki haragszik, aki vezekedni, vitatkozni akar, az partnert keres magának, és nem engedi sokszor, de van, ahol ez működik, hogy az egyik fél elcsendesedik, és megvárja majd azt a helyzetet, amikor esetleg arról a témáról, kérdésről egy nyugodtabb helyzetben tudnak beszélni. Aztán van, amikor szükséges egy külső segítségnek a igénybevétele, akár egy házasság gondozás folyamata, vannak ilyen hétvégék, vannak ilyen hetek, vagy éppen egy jó elhivatott pszichológus, vagy pszichiáter, vagy lelkész, vagy barát, vagy egy jól működőnek tűnő házaspárt megkérünk és leülünk esetleg beszélgetni. Tehát a lényeg az, hogy nem szabad ezt feladni, és nem szabad, hogy éveken, évtizedeken keresztül gyötrődjön egy kis közösség, de ugyanakkor szerintem nagyon szükséges egy egészséges, Isten és emberi derű az egészhez, tehát hogy tudjunk magunkon kacagni, nevetni, tudjunk egy kicsit kívülről ránézni a helyzetre, és elengedni dolgokat.
A gyerekek leginkább még ösztönből haragszanak, könnyen fellobban a haragjuk, lehet, hogy könnyebben el is múlik. Hogyan lehet őket tanítani annak a kezelésére, hiszen ők még nem gondolnak át ennyire mindent?
Két megközelítést ismerek úgy nagyjából, az egyik, aki idealizálja a gyermeket, sőt, van is ilyen irányzat akár az egyházon belül is, hogy a gyerekek hibátlanul, büntelenül születnek, akkor ezt még megfejelte az amerikai liberális nevelés, hogy gyakorlatilag mindent engedni kell, és úgy búrjázanak sokszor a gyermekek, mint egy elhanyagolt kert, össze-vissza nőnek a szőlőindák, stb. Nem, ezeket metszeni kell, alakítani kell, tehát nem elnyomni és eltaposni ezeket a dolgokat, de hát egy gyerek is esendő, törékeny, és ő is lehet bűnös, és egyébként a gyerekek ezt értik is. Van persze olyan gyakorlat, amikor erőltetik a gyerekekre a hitet, de nagyon sok olyan egészséges, normális családi helyzetet láttam, ahol a gyermekek felismerik ezeket az alapvető kérdéseket, problémákat, hogy mi a bűn, mi az, amivel magamnak, a környezetemnek kárt okozok, az Úr Jézus miért jött, hogyan lehet megtérni, hogyan lehet ezeket a indulatokat lecsillapítani, és látok gyerekeket is hitre jutni, megtérni. Erről beszélni kell, erre valók a gyülekezeti gyermekalkalmak, vagy hittanórák is, hogy egy gyerek is szembesül ezzel, és azután majd talán kamaszkorában, vagy kamaszkora után eljön majd egy újabb megtérési időszak, egy újabb megújulási időszak, de a gyereknek is megváltása van szüksége. Tehát a gyerekekben is ott van az ördög és az angyal, és ezt értenünk kell, látnunk kell, újra mondom, nem elfojtani kell ezeket a dolgokat, velük is lehet értelmesen beszélni, de a gyerekek világában is szükséges az, ami a közlekedést elviselhetővé teszi, tehát egy ilyen szabályrendszer, amit mi Kressznek nevezünk, tehát ő nekik is ezt meg kell tanulni.
Az első gyilkossági történetet a Bibliából szerintem nagyon sokan ismerik, Káin és Ábel kapcsolata jutott arra a pontra, hogy Káin a haragját úgy töltötte ki az öccsén, hogy megölte őt. Lett volna valahol megállás, hiszen Isten küldött neki egy sugallatot, hogy most még dönthetsz te másképp, de hát mégis megtörténik a baj sokszor. Ilyenkor mit lehet tenni? Vagy a helyrehozatalban, vagy hogy meg tudjon állni az ember.
A Káin-Ábel történet tulajdonképpen szimbolikusan is értelmezhető abban a vonatkozásban, hogy mindkettő az oltár körül van, egy szakrális eseményben vesznek részt, és Káin szívében tulajdonképpen az oltár mellett fogan meg a harag, ami aztán gyűlöletté és gyilkosságá fejlődik. Ez azt jelzi, hogy valahol mindnyájan veszélyeztetettek vagyunk, meg érintettek vagyunk, pont azért, mert nem gépek vagyunk. Az ember kimerülhet, félreérthetünk dolgokat, nagyon nehéz sokszor szétszedni bennünk a saját önző természetünket és az egészséges ambíciókat például. Ki kell mondanunk és föl kell ismernünk, hogy mindenkinek, elkötelezett, komoly, hívő embereknek is vannak kísértései, vannak gyenge pontjai, és lehetnek kudarcai és bukásai. És nem csak Káinról olvasunk ilyen értelemben a Bibliában, hanem például éppen Mózesről. Azt olvassuk egy helyen, hogy mindenkinél szelidebb ember volt, de aztán azt is olvassuk, hogy nagyon tudott haragudni, és feladta az egészet, és Isten nem engedte. Aztán az is nagyon érdekes, hogy van úgy, hogy az Isten haragszik úgy, hogy eltörlöm azt a népet, és akkor Mózes jár közben. Az alapkérdés az, hogy mit kezdjünk a haraggal, a frusztrációval, meg hát a bukásainkkal. Én úgy érzem, hogy a bukásokra, a nyomorúságokra, a bűnre Krisztus keresztje a válasza Istennek. A kereszt pedig azt hirdeti, hogy Isten joggal haragszik a bűnre, mert a bűn fájdalmat okoz, de a kereszt az, amire rá tehetjük ezeket a terheket, fájdalmakat, bűnöket. Vagy használva Keresztelő Jánosnak a képét, hogy íme az Isten báránya, aki viseli a világ bűneit. Tehát ezek a bűnök, a harag, gyilkos indulatok vagy rajtunk vannak, vagy az Isten bárányára kerülnek, és ez különösen is jó így hangsúlyozni bőjtben és nagy hét előtt, hogy erre van ilyenkor lehetőségünk, ilyenkor is, hogy ez a szent csere megtörténjen, hogy mi rátesszük a keresztre, Jézusra a mi terheinket, bűneinket, gyilkos indulatainkat, és ő meg adja az ő szépségét, szentségét, Isten gyermeki állapotát. Istennek ez a szeretete minket egyrészt megtérésre segít, és esélyt és reményt ad, hogy a negatív helyzetekből is van kiút. És aztán vannak olyan dolgok, ami Káinnal is megtörtént, hogy visszahozhatatlan. Tehát van, aki valóban elpusztít maga körül életeket, vagy éppen egy házasságot, vagy családi szituációt szétrombol, és nem lehet ezeket már visszahozni, de akkor ezt az érzést, ezt a fájdalmat kell odavinnünk Istenhez, és meg kell gyógyulnunk, meg lehet gyógyulnunk. Tehát a kereszt pont azt hirdeti, hogy nincs olyan mélység, nincs olyan bűn, amiből ne lehetne megszabadulni és kiszabadulni, de természetesen tudnunk kell arról, hogy vannak olyan bűnök, vétkek, amelyek nem hozhatók rendbe.
A bőjt, a nagy hétre való készülés szolgálhatja-e azt, hogy Istent kiengeszteljük, hogy az ő haragjától szabaduljunk meg?
Ha Istennel találkozunk, akár az ő igéjében, vagy imádságban, vagy élethelyzetekben, az ember érzi, hogy a bűn a szenttel nem egyeztethető, és hogyha Isten elé járulunk, vagy vele szeretnénk élő kapcsolatban élni, akkor rendeznünk kell valamilyen módon az életünket Istennel és emberrel. Azt rossz megközelítésnek érzem, mint evangélikus, evangéliumi gondolkodású ember, hogy mi magunk próbálnánk egy kicsit lecsillapítani az Isten haragját, vagy kiengesztelni őt, hiszen az egész Jézusi megváltás arról szól, hogy Isten kiengesztelte magát Jézusban, Jézus által, tehát Jézusra vetette bűneinket, bűneinknek a következményeit, az ítéletet, és ő maga békül meg az embervilággal. Ezt a megváltást el lehet fogadni. Ez az esélyünk, ez a lehetőségünk, hogy nem mi magunk próbálunk izzadni, éhezni, térdelni, könnyezni, stb., és akkor majd egyszer csak az Isten elfogadja ezt vallásos teljesítménynek, hanem elfogadni azt, hogy az Isten maga bőjtölt. Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, átszakította ezeket, eljött a földre, és a bőjtnek egy másik értelme, hogy mindent félretesz, ilyenkor az ember vagy az Isten, hogy egy célt megvalósítson, és Jézusnál ezt a nagyon erős tudatos érkezést és cselekedetet érzékeljük, hogy ő eljött azért, hogy megváltsa az embert, kiváltsa a bűn, a halál és az ördög hatalmából.
Milyen akkor a helyes böjtünk evangélikusként?
Valóban azért arról van szó, hogy Isten keres minket. És a világ nagy zajában, hogy így mondjam, nem nagyon tudjuk akkor így meghallani az ő hívását. Tehát szükségünk van egyébként a keresztény hittől függetlenül is egy bizonyos elvonultságra, elcsendesedésre, hogy egyáltalán kitisztuljon a gondolkodásunk, életünk, táplálkozásunk, sok-sok minden a káros hatásoktól. És ezért időnként el kell vonulnunk, el kell csendesednünk. Figyelni lehet az Isten hangjára, akaratának a keresésére, akaratának a teljesítésére. És a másik, amiről Ézsaiás próféta ír a könyvében, hogy nem az a böjt szerinte, hogy az ember lehajtja a fejét, meg hamut szór magára, meg egyebek, hanem hogy oszd meg az életedet tulajdonképpen a körülötted élő rászorulókkal. Konkrét tanácsokat ad, hogy oszd meg kenyeredet az éhezővel. Ha ruhátlant látsz, adj neki ruhát. A menekültet fogad be. Természetesen nem értelme össze-vissza bárki felé, hanem megértve az Istennek a konkrét akaratát, hogy mi az én dolgom, feladatom ezen a földön, ezen a világon.